Sziasztok! Beharangozó a pénteki negyed döntőkhöz, negyed óra nem kell hozzá, és még a fantasy ajánlónk is belefér majd. 18 órakor Stuttgartban az eddigi legjobban várt mérkőzés, számomra legalábbis egészen biztosan itt a kieséses szakaszban, Spanyolország-Németország. Az evék történetének a két legeredményesebb országáról beszélünk, mind a ketten 3-3-szoros EB győztesek, de ugye itt a mostani tornán is egyértelműen ők ketten emelkednek ki. Ők lőtték a legtöbb gólt, a németek 10-et, a spanyolok 9-et, messze ők találták el legtöbbször a kaput, a spanyolok 29-szer, a németek 28-szor. Ezért a két csapaté a legjobb passzhatékonyság is, a németeké 92% fölött, a spanyoloké 91%-on, nevetséges mutatók, miközben ketten együtt ugye csak összesen 3 gólt kaptak. De egyébként övék a legtöbb gólpassz is, és hogyha már itt tartunk, akkor azért az előkészítőket érdemes nagyon figyelni. A németek csapatkapitánya, Ilkay Gündoğan azt mondta, hogy egyenlő erők küzdelmére számít, és hogyha valaki, akkor ő azért jól tudja, hiszen volt csapattársa Rodrinak is a Manchester Cityben, most pedig a Barszában együtt játszik Yamallal vagy Pedrivel, itt többek között a spanyol válogatottból. De ha már itt tartunk, akkor nyugodtan fölhúzhatjuk ezt a fiatalok párharca sztorira is. Rengeteg ilyen storyline van egyébként. Yamal és Nico Williams az egyik, Virc és Muziala pedig a másik oldalon, úgyhogy ott is várhatunk egy csatát. Ha pedig jósolni szeretnénk, akkor Dani Carvajal a sajtótájékoztatón két lehetséges forgatókönyvet vázolt. Vagy visszaülnek a németek, vagy pedig magasan letámadnak, és ez határozhatja meg igazán a mérkőzés ritmusát, mert a spanyolok stílusát jól ismerjük, és az nem fog változni erre a mérkőzésre sem. Azért bízunk benne, hogy jó tempójú és gold gólokat hozó mérkőzés lesz ez. Amire még itt érdemes figyelni, hogy az eddigi sárgalapok csak az elődöntők után törlődnek, és a két csapatban összesen 7 játékosnak is van sárgája, amivel ugye kihagyhatják az elődöntőt, ha ma este is kapnak egy sárgalapos figyelmeztetést, de erről majd később az összefoglalóban Áditól hallhattok. 21 órától pedig Hamburgban csap össze Portugália és Franciaország, azért ez is beillene döntőnek, azt hiszem, sőt, hát a 2016-os EB döntőt ez a két csapat játszotta, úgyhogy annak a találkozónak az újrajátszása ez. Igaz, azóta már találkoztak a Nemzetek Ligájában, és hát emlékezhetünk, 2021-ben a németek és a magyarok mellett ők is egy csoportban voltak az akkori EB, a legutóbbi EB halálcsoportjában. Hogyha a mutatott játékot nézzük, akkor a korai mérkőzés csapataival összehasonlítva ez Alma és Körte. Ha viszont a játékos minőséget, akkor egyértelműen Alma és Alma. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ellen ez ordít minden címlapról. De hát eddig nem róluk szól az EB, vagy hát nem a kimagasló játékukról. Ronaldónak ugye még gólja sincsen, Mbappénak csak egy 11-esből. De eközben nyilván folyamatosan témát szolgáltat minden megmozdulásuk, minden megszólalásuk, legyen az akár a pályán kívül, mind a kettőre volt már példa mind a kettejüktől. A portugálokat ugye Diogo Costa mentette meg Szlovénia ellen a 11-es párbajban, 3 büntetőt is védett, a franciák pedig eddigi 4 meccsükből 3-szor gólt sem kaptak, azért erre aligha lehet panasz, annak ellenére is, hogy a franciák a csoportjukból csak a második helyen mentek tovább, Portugália pedig ugye Georgiától szenvedett vereséget azon az utolsó csoportmeccsen, ami viszont számukra már nem bírt semmilyen téttel. És akkor még egy kis utolsó adalék, mindkét meccset angol játékvezető fújja majd, a spanyol-németet Anthony Taylor nyerte meg magának, Ronaldót és Mbappét pedig majd Michael Oliver fegyelmezheti, ne legyen rá szükség. Amire viszont szükség van, gyaníthatóan azok a cserék a fantasyben. Jön Máté és Zita az ajánlatokkal.
Sziasztok! Elérkeztünk az Európa-bajnokság negyed döntőjéhez, így Zitával újra jövünk a fantasy külön kiadásra. A nyolcad döntőkben szerintem sok meglepetés nem történt, így a legtöbb fantasy manager a 3 cserével én azt gondolom meg tudja oldani a hiányzó pótlását, szóval talán nyugisabb pár napunk lesz itt fantasy szempontból?
Sziasztok! Igen, én erre számítok, tehát el is határoztam, hogy én is csak idézőjelben csak cserélni fogok. Úgyhogy ez a terv azért... Lehetett izgulni, de ilyen szempontból végül nyugodtra alakult a vége. Nyilván itt nekem is van olyan játékosom, aki búcsúzott az Európa-bajnokságtól, meg hát van olyan játékos, aki összeszedett eltiltást, ugye ez az, ami, ami nehézséget okozhat.
Igen, itt mondtad, hogy valószínűleg mindenki megoldja cserékkel, én is ezt fogom tenni, és fel is írtam, hogy wildcard nem kell, viszont talán itt lehetne egy váratlant húzni. Nyilván van két olyan meccs, ami kb. Döntőnek is beleillene, mindkét meccsen azért lehet azt, vagy én magam részéről érzek egy erősebb csapatot, és akkor talán azt mondani, hogy akkor a másikból kevesebb játékost beletenni a csapatunkba, mert hát most valószínűleg mindenki úgy fog belemenni, mind a spanyol németbe, mint pedig a portugál francia, hogy mindkét oldalon legalább két embere lesz, és wildcardon meg épp ezt lehetne elkerülni, de hát nyilván, hogyha meg rosszul jön ki a számításaink, akkor meg lényegében végeztünk, mert hát a wildcarddal lényegben tönkretettük ezt az egész játékunkat. Szóval én se fogom megtenni, de kicsit elgondolkoztam rajta.
Én biztos, hogy nem fogom megtenni. Tehát az a spanyol, német, portugál, francia, az a két párosítás, az annyira lutri, és akkor ugye ezen az EB-n bármi, amire eddig tudtunk. Ott volt, hogy mondjuk borult a papírforma, úgyhogy én nekem biztos, hogy az lesz a taktikám, hogy most cserélek, és utána, amikor a spanyol, német, portugál, francia négyesből kettőtől elbúcsúzunk, akkor fogok egyet wildcardozni.
Ez teljesen logikus, és hát ha már akkor itt már csak négy meccsünk van ebbe a körbe, azt gondolom, hogy mindegyikről tudunk egy kicsit beszélni, és akkor nyilván kezdjük itt a spanyol, némettel. Én azt írtam ide föl, hogy azt gondolom, hogy a spanyoloknak a legerősebb pontja az lényegében a németeknek a leggyengébb pontja, úgyhogy ezért gondolkoztam azon, hogy itt bármennyire is jól néznek ki a németek, a két spanyol szélsőt én most ilyen például nem látom, hogy tudják majd megállítani, és én egy ilyen magabiztos spanyol győzelmet várok, de lehet, hogy nagyon mellé nézek ebből a szempontból.
Beszéljünk akkor ilyen szempontból, egyébként a spanyoloknál szerintem nehéz az, hogy kit választasz. Tehát annyi jó opció van, hogy az egy nehéz döntés, és én is nagyon-nagyon sokat gondolkodtam egyébként az előző körbe, hogy mit csináljak. Én nem hoztam Jamalt.
Hát figyelj, nagyon jól tetted egyébként. Ezt én meg nem hoztam Nico Williams-et, pedig nagyon gondolkoztam rajta. Na, fáradt Rodrit hoztam, végül azért csak összejött az a 16-oson kívüli gól, meg a meccsembere. Igen, itt Rodriban számítok ezeket a labdaszerzések és ilyen kantésféle. Tényleg mindig meccsemberére nagyon jó eséllyel ott lehet, mert hát Nico Williams mégiscsak egy gólt, meg egy asszisztot is összehozott, tehát ez ebben a játékban nem biztos, hogy elég a meccsemberére.
És ez azért érdekes, mert én például az előző körbe beerősítettem két spanyol védővel, és végül nem ők hozták a sok pontot. Tehát azt hittem, hogy ott leszek erősebb, Nico Williams-et hoztam, és azt hittem, hogy ott leszek erősebb, de most már maradok így a következő körre. Tehát hogy nekem biztos, hogy lesz három spanyol játékosom, de nehéz, tehát sok jó opció van a spanyoloknál.
Igen, itt még itt a németeknél, hát nyilván itt a középpályásainkat valószínűleg megtartjuk, aztán majd kiderül, hogy tényleg milyen meccs lesz belőle. Viszont itt a német védőknél én ilyen Mittelstädttel elindultam itt wildcardon, de hát 0 percet hozott le. Itt én mindenkinek azt mondanám, hogy olyan szempontból szerencsénk van Mittelstädttel, hogy a német meccs lesz az első, úgyhogy tudni fogjuk a kezdőket innentől kezdve. Ha kezd, akkor nyilván bent lehet hagyni, ha meg nem kezd, akkor meg nagyon nyugodt ki lehet tenni, de én mondjuk kicsit reménykedem abban, hogy kezd, mert máshova akarok cserélni.
És nem csak az, hogy berakod a csapatodba, vagy kiveszed, olyan szempontból fontos ez, hogy láthatod ugye a deadline-oknál, hogy melyik csapatnak mi lesz a kezdője, hanem én nagyon sokat taktikáztam ezzel a csapatkapitány választásnál is, és amikor egy napon két opció volt, hogy kire tegyem a csapatkapitányi karszalagot, inkább arra tettem, aki a korábbi mérkőzésen játszott, mert azt éreztem, hogy egyre jobban biztosra kell menni, és az a tuti, hogyha már látod, hogy biztos, hogy ott van a csapatban.
Ez teljesen így van, de hát akkor menjünk is tovább itt a portugál-franciára. Én itt azt írtam magamnak föl, hogy maximum két gól 120 percen keresztül, nem tudom, ez egy fájdalmas meccs lesz, tehát mondjuk lehet, hogy a védelmekből jól ki fogunk jönni.
Én most a csatárokból azt... nem. Tehát ott ez nekem óriás csalódás volt az előző körbe, tehát úgy lezárni egy fantasy fordulót, hogy a végén meg kell hoznom azt a döntést, hogy Mbappét és Cristiano Ronaldot is leteszem a padra, mert nincs szükségem a pontjaikra, vagy ugye volt, aki nem is gyűjtött pontot, tehát erre nincs szükségem, azért azt úgy megnézem azt a csapatot, még egy screenshotot is nyomtam magamnak erről, hogy ijesztő, hogy ilyen döntéseket kellett hozni.
Igen, ott legalább a kapitányválasztásnál nem sok minden múlt, hogy Mbappét vagy Ronaldot rakta az adott napon az ember kapitánynak, mert hát egyik se volt túl jó. Szóval igen, én itt portugál-francián nem várok túl sok mindent. Tehát itt nem látom magam előtt, hogy a támadók jól szerepeljenek, nyilván bele lehet nyúlni egy Mbappé gólba, vagy akár egy Ronaldo Fernandesbe, tehát itt mondjuk ilyen duplákat nem látok magam előtt, a védelmeknél meg, hát vagy jön a clean sheet, vagy nem, az egy ilyen dolog.
Én Kantét továbbra is javaslom, most is azért szerzett labdákat, tehát én vele elégedettem voltam.
Az biztos. És hát itt van az Anglia-Svájc, amiről, hát hogy mondjam, én nagyon reménykedem, hogy itt ez tényleg véget ér Angliának ez a torna. Őszintén azt gondolom, hogy most ők az esélytelenebb csapat, legalábbis amit eddig az EB-n nyújtottak, viszont hát nyilván persze ott van a minőség ebben az angol csapatban, de hát teljesen más a két csapatnak a dinamikája ezen a tornán eddig.
És svájci játékos biztos, hogy fogok hozni most a cserékkel.
Én is.
Nekem most nem volt, és most én erre fogok rámenni, és erre szerintem biztathatunk mindenkit.
Szerintem is. Tehát Akanji az már eddig is nagyon szépen bebizonyította, hogy brutális az a labdaszerzések, és hát Granit Xhaka pedig kb. Most is folytatja azt a formát, amit a Leverkusennél folytatott, szóval a meccsemberére, még hogyha nem is csinál semmit, akkor is simán pályázhat, főleg, hogyha megverik az angolokat. Úgyhogy svájcit én is hozok. Angol pedig, hát itt mondtad az eltiltottakat, itt Gehi helyett, nyilván ez az angol védelemben valamennyire azért tényleg lehet bízni, mert sok minden másban nem, úgyhogy ezen azért el fog gondolkozni, hogy valakit hozzak ide az angol védelemben a helyére, de lehet, hogy éppen pont Akanji lesz inkább.
És ott maradt akkor még egy párosításunk, a Hollandia-Törökország. Szeretnék egy kicsit dicsekedni, hogyha lehet, tehát minden egyes adásban szerintem most már mondtam Hakpót, olyannyira, hogy meggyőztem saját magamat is, hoztam az előző körre, és végül ő volt a csapatkapitányom is, és azt mondta, hogy akkor ezt meg is hálálja. Úgyhogy tényleg továbbra is nagyon-nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom. Aztán, hát kérdés, hogy mi lesz ebből a párosításból. Tehát azért itt most már nincsen egyszerű meccs.
Hát itt nincs, de azt gondolom, hogy ha csatár meg támadót akarunk, akkor én hollandokból mindenképpen, mert ez az a török védelem, ez még az osztrákok ellen is megmutatta, hogy nem tudja lehúzni, nem tudom, 10 kapura lövés nélkül. Én azért azt érzem, hogy itt a holland csatárokkal, itt Hakpóval nagyon jó vagy. Tehát itt majdnem azt mondanám, hogy az az ideális, hogyha minimum két holland támadója van az embernek. Tehát nyilván ebből a három cseréből nem biztos, hogy oda tudunk cserélni, de szerintem most itt a hollandokra kell nagyon rámenni. Aztán mondjuk a holland védelem, meg azért a hollandok sem vagyok én elájulva, szóval itt akár még egy török győzelmet is el tudok képzelni, de hogy itt a gólokat sokkal inkább látom, mint az összes többi meccsem.
De ezért kell megtartani a wildcardot, és akkor utána a következő körben, hogyha esetleg kiesnek azok a játékosok, akkor át lehet alakítani az egész csapatot. Még egy gyors dolog, mert múltkor erről beszéltünk, hogy jár az, akinek még limitless-e van?
Hát az egy nagyon nehéz helyzet igazából, mert a limitless-esekre is nyilván igaz, ami most itt a wildcardosokra, szóval itt nem kell ebbe a körbe elhasználni, meg végképp nem használnám el, látva itt a meccseket. Aztán a következő körben meg valószínűleg muszáj lesz az embernek elhasználni a limitless-t, úgyhogy szerintem a döntőre lesz majd az, hogy ott 5 cserével, hát nem tudom, 1-2-4-jel talán össze lehet hozni 11 embert. Én most így ezt mondanám a limitless-eseknek.
Most már csak szépen ki kell várni.
Így van. Aztán reméljük, hogy jobb meccseket látunk itt a negyed döntőben, én azért reménykedem, ezek ilyen jobban kinéző párosítások, és hát pontokban gazdag negyed döntőket kívánok mindenkinek. Sziasztok!
Így legyen, sziasztok!
Ennek az epizódnak vége. Hallgass meg a reklámot is! Szia, kedves hallgató! Én Lajos vagyok. 33 éves Budapesten élek, és a Beatonnál dolgozom, mint showrunner. Te ki vagy? Miért hallgatsz podcasteket? Mik a kedvenc témáid? Mivel foglalkozol? Mivel töltöd a szabadidődet? Szeretnénk jobban megismerni téged. Ha van ránk negyed órád, és szeretnél nyerni egy 10.000 forintos könyvutalványt, töltsd ki a legújabb hazai podcast kutatás kérdőívét a Beaton weboldalán. A pontos cím beaton.hu/kérdőív. Reklámot hallottál. Ez a műsor a Beaton közösség tagja.